Benne vagyunk a reformáció 500. évfordulójában, és ebben az őszi fél évben pedig olyan igékkel, történetekkel foglalkozunk ennek kapcsán, ami valamiképpen összefügg a reformáció témájával. Olyan történetekkel találkozunk, ahol Isten belenyúl egy nép, egy ember, egy szívnek a kellős közepébe, és ott valami teljesen átformál. És így lesz a mai történetünk is, ami pedig Ezékiel próféta különleges látomásával kezdődik, és azután pedig majd meglátjuk. Szóval Isten igéjét olvasom Ezékiel próféta könyvéből, az első, második és harmadik fejezetből, válogatott versek lesznek. A 30. évben, a 4. hónap 5-én, amikor én a fogságban élő nép között voltam, a Kebár folyó mellett, megnyílt az ég, és isteni látomásokat láttam. Láttam, hogy forgó szél jött észak felől, nagy felhővel és egymást érő villámlással, körülötte fényözönnel. A közepéből, a villámok közül, mintha ezüstös csillogás tündökölt volna. 4 élőlény alakja volt ott. Ilyennek látszottak. Emberhez hasonló alakjuk volt, de mindegyiknek 4 arca, és mindegyiknek 4 szárnya volt. És amikor néztem az élőlényeket, megpillantottam egy-egy kereket a földön, az élőlények mellett. Mind a 4 előtt. Az élőlények feje fölött valami boltozat volt, amely félelmesen csillogott, mint a jég, és ki volt feszítve a fejük fölött. És aztán egy hang hallatszott a fejük fölött levő boltozatról, amikor megálltak és leeresztették szárnyaikat. A fejük fölött levő boltozaton fölül egy zafírfényű trónus alakja látszott. A trónus alakja fölött pedig egy emberhez hasonló alak látszott. Ezüstösen csillogónak láttam. Derekától fölfelé úgy látszott, mint a tűz fogná körül. Derekától lefelé pedig úgy láttam, mint a fényözön venné körül. A körülötte levő fényözön olyannak látszott, mint a szivárvány, amely a felhőkön szokott lenni esős napon. Ilyen volt az Úr dicsőségének a látványa. És amikor megláttam, arcra borultam, és hallottam, hogy valaki megszólal. Ezt mondta nekem. Emberfia, állj a lábadra, beszélni akarok veled. És miközben beszélt, lélek áradt belém. Talpra állított, én pedig hallottam, hogy beszél hozzám. Ezt mondta nekem. Emberfia, elküldelek téged Izrael fiaihoz, a lázadó néphez, amely fellázadt ellenem. Hűtlenek voltak hozzám ők is, őseik is, egészen a mai napig. A makacs és konok szívű fiakhoz küldelek. Mondd nekik, így szól az én uram az Úr. Akár hallgatnak rá, akár nem törődnek vele, hiszen engedetlen nép ez. De majd megtudják, hogy próféta volt közöttük. Te pedig, emberfia, hallgass meg, amit mondok neked. Ne légy engedetlen, mint ez az engedetlen nép. Nyisd ki a szád, és edd meg, amit adok neked. Láttam, hogy egy kéz nyúlt felém, és egy irattekercs volt benne. Kiterítette előttem, és tele volt írva mindkét oldalán. Siratóének, sóhaj, meg jajszó volt ráírva. Ezt mondta nekem. Emberfia, edd meg, amit itt találsz. Edd meg ezt a tekercset, azután menj és szólj Izrael házához. Kinyitottam a számot, ő pedig megetette velem azt a tekercset. Ezt mondta nekem. Emberfia, rakd el a hasadat, töltsd meg a gyomrodat ezzel a tekercsel, amelyet adok neked. Meg is ettem, és olyan édes volt a számban, mint a méz. És a hosszú szakaszból egyet szeretnék felolvasni. Rakd el a hasadat, töltsd meg a gyomrodat ezzel a tekercsel, amelyet adok neked. Meg is ettem, és olyan édes volt a számban, mint a méz. Luther Márton és a reformáció kora óta történt egy furcsa váltás abban, ahogyan a kultúránk az Ószövetség Istenéhez viszonyul. Míg 500 évvel ezelőtt a nyugati ember akármennyire is félelmetesnek látta az Istent, akármennyire is ijesztőnek hatott az, hogy van haragja, hogy ítél, hogy büntet, ennek ellenére egy pillanatig sem kérdőjeleződött meg benne az, hogy ez az Isten egy erkölcsileg magasabb rendű valaki. És eszébe sem jutott emiatt a lázadás gondolata. Bármennyire is gyarlók legyünk, és bármennyire is ijesztő és fenyegetőleg hat egy ilyen Isten. A mai ember viszont, amikor az Ószövetség Istenére tekint, sokszor azt fogalmazza meg, hogy hát én ennél azért jobb vagyok. Én ennél azért nagyvonalúbb vagyok. Én könnyebben meg tudok bocsájtani. Minek ez a sok vérontás, meg ez a sok bosszúállás, ítéletbüntetés? Vagyis erkölcsileg magasabb rendűek vagyunk. Legalábbis az Ószövetség Istenéhez képest, amikor a vádlottak padjára ültetjük. Szóval sok minden változott a reformáció ideje óta. Eltelt 500 év. De egy dolog nem változott meg. A kísértés, hogy Istent zsarnoknak lássuk. Ez nem változott meg. Talán többen is ismerjük korunk egyik híres ateistáját, Dawkinst, aki a következő képpen vélekedik Istenről. Az Ószövetség Istene kétségkívül minden idők legellenszenvesebb regényhőse. Féltékeny és erre büszke is. Kicsinyes, igazságtalan, meg nem bocsájtó, megőrül a hatalomért, bosszúálló, szeszélyes, egy rossz indulatú zsarnok. Nagyon érdekes, hogy Luther Márton, a még 30 éves szerzetes, még a nagy reform előtt hasonlóan vélekedik Istenről. Ezt írja, a saját tollából származik. Gyermekkoromtól fogva úgy szoktattak, hogy el kellett sápadnom, és meg kellett rémülnöm, ha Krisztus nevét meghallottam. Mert engem csak arra tanítottak, hogy ő egy szigorú és haragos bíró. Rettegtem a haragvó Isten ítéletének a napjától és a kárhozattól. Szóval nem akarom Istent most a vádlottak padjára ültetni, és helyett egy védőbeszédet mondani, mert Isten nem szorul a védelmünkre, és nem szorul arra, hogy védőbeszédet mondjunk az ő nevében. Arra viszont szükségünk van, és fontos, hogy meglássuk, hogy miután Luther alaposabban beletekint az Ószövetség tükrébe, valamiért a legrettenetesebb történetekben is az Atya jóságát látja, az Atya szépségét, az Atya szeretetét, a tiszta szándékot. És miután megtörténik Lutherben ez a szemléletváltozás, átformálódik az ő szíve. Ez lesz a gyutacsa a nagy reformációnak, amikor kirobban a kegyelem a kolostorok falai közül, és szétárad városról városra. Azt szeretném, hogyha ezen a vasárnapon mi is beletekintenénk az előbb felolvasott ige szakaszba, mint egy tükörbe azzal a reménnyel, hogy Isten felfedi előttünk, hogy mi is az, ami Istent ilyen nagy haragra indítja. És hogy mihez kezdjünk ezzel az egésszel. 4 pontja lesz a prédikációnak, a harag felszíne, aztán kicsit mélyebbre ásunk, a harag mélysége, a harag oka, és végül 4. pontként, hogy mihez kezdjünk ezzel az egésszel. Tehát először a harag felszíne. Isten haragjának a felszíne. Hol vagyunk a történetben? Ugye Ezékiel történetének a fonalát a Biblia ott veszi fel, hogy 30 évesen ez a majdnem templom szolga az eredeti forgatókönyv helyett, szó szerint az Isten háta mögötti helyen, egy forró nyári melegen, tapadós nyári melegben próbálja magát hűsíteni a Kebár folyó partján. És próbálja újra értelmezni az életét. Nem a templomban van, ahol lennie kellene, hanem az akkori babiloni hatalom, az akkori politikai szuperhatalom Babilonnak a fogságában. Az országa felét elfoglalták. A másikat nem sokára lerombolják. És közben pedig hullámokban deportálják a testvéreit. Veszteség, trauma, diszlokáció, ezekből áll Ezékielnek a mindennapjai. Ez az ő élethelyzete. 597-ben járunk. A fogság idején, ahol családok, barátok, szerelmek, életek szakadnak szét. És Ezékiel tudja, hogy ez Isten ítélete. És értelmezhetetlen ez a fajta epizód Izrael történetében, mert ilyen Egyiptom óta nem fordult elő. Volt már olyan esemény, hogy Isten megfedte őket, vagy eléjük tárta az ítéletnek a perspektíváját, a vízióját. Volt már olyan, hogy Isten az orrukra koppintott, vagy hogy egy komolyabb büntetést is megengedett, hogy elviseljen a nép, de egy olyan, hogy egy ország elpusztítása. A templom ott, ahol Isten lakik, annak a lerombolása. Hogy a többiek rabszolgasorsba kerüljenek. Ez egy pszichológiai horror, egy sok. Isten elhagyott. Ennyire haragszik. Így büntet. Teljes az apátia. Vége van mindennek. Vége minden ígéretnek. Isten ítélete utolért minket. És Ezékiel pontosan tudja, hogy ez Isten ítélete. És azért tudta Ezékiel ennyire pontosan, hogy ez Isten ítélete, és nem a vak véletlen, vagy a balsors, vagy bármi más. Azért tudta nagyon jól, hogy ez Isten ítélete, mert az egész élete, az egész identitása összefonódott, egyben őt az Isten ismeretével. Beleszületik egyrésztről egy papi családba. 25 éven keresztül folyamatosan születésétől kezdve arra trenírozzák, hogy belőle majd valamikor, 30 éves korában, amikor pappá szentelnék, addigra minden szempontból kóser legyen. Tudjátok, hogyan nézett ki egy akkori papi állás hirdetés? Félelmetes. Ilyen is olyan származású embereket keresünk a következő C2-es ismeretekkel, professzionális szinten. Áldozati kultusz és rítusok, anatómia, állattan, hentesség, az összes lévita előírás és szabálykönyv, államtudomány és vallások, beugró, a tóra csípőből és fejből. És ezek mellett Ezékiel könyvében még az is jól kimutatható, hogy kiváló történész, irodalomtudós, néprajzkutató, oda-vissza fújja nem csak a saját élet, a saját népének a hagyományanyagát, de még a környező népeknek a mitológiáját és hagyományanyagával is teljesen tisztában van. Értitek? Egy több száz, majdnem 1000 éves teológiai tudás, Istenről alkotott ismeretanyag, ami tapasztalatokból szűrődött le, eszenciaként összecsorog ebben az embernek az életében, és amikor ránéz erre a helyzetre, arra a történelmi helyzetre, akkor pontosan tudja az ige alapján, hogy ez bizony Isten ítélete. Szó sincs róla, hogy bármi más lenne. Úgyhogy ha ez az ember el van keseredve az Isten ítélete miatt, akkor higgyétek el, hogy minden oka megvan rá. És szeretném, hogyha egy picit itt megállnánk, és beszélnénk egy kicsit az ítéletről, mert ezen a ponton úgy tűnhet, hogy az ítélet valami olyasmi, amit Isten rához az emberre, mi pedig passzívan elszenvedjük. Egyfajta büntetés, hogyha úgy tetszik. Csak hogy a Biblia szerint Isten ítéletét, haragját az ember választja. Az Isten ítéletét minden esetben magunk választjuk meg. Ez egy magunk által választott állapot. Miután a szívünkben hátat fordítunk Istennek. Keresztelő János szavait olvasom. Ezt mondja, az ítélet pedig ezt jelenti, hogy a világosság eljött a világba, de az emberek jobban szerették a sötétséget, mint a világosságot. Ez az ítélet. Hogy az emberek jobban szerették a sötétséget, mint a világosságot. Úgy tűnik, hogy a választás nagyon egyszerű, hogyha ítéletről van szó. Az ítéletet választom, vagy Istent választom. A világosságot akarom, vagy a sötétséget akarom? Szövetségben élek vele, vagy szövetségen kívül élek vele? Házasságban élek vele, vagy nem házasságban élek vele? Őt imádom, vagy másokat imádok? Isten, vagy ítélet? És mind a kettőnek megvan a maga következménye. Úgyhogy vagy az egyiket szeretjük jobban, vagy a másikat. És Isten a Biblia szerint önmagunk felett mondunk ítéletet, hogyha Isten ellen döntünk. Azért, mert engedni fogja, hogy elszenvedjük a döntéseink következményét. És ez nagyon fontos. Mert Isten ítélete nem egy gyötrés, ami az emberre rájön. Nem egy önkényes gyötrés, hanem a mi részünkről egy tudatos belenövés, egy olyan állapotba, amit Isten később azzal fest le Ezékielnek, hogy a tagadás háza, vagy a lázadás háza. A magyar fordítás úgy hozza, hogy engedetlen nép. De az eredeti héber azt jelenti, azt mondja, hogy a nép benne van egy olyan statikus állapotban, amit maga választott ki magának. Benne van egy, minthogyha egy házban lenne benne, a lázadás háza, a tagadás házában. Beleköltöztek a tagadásba, ezt választották maguknak. Nem az Isten hajlékát választották maguknak, nem a templomot, hanem a lázadás házát. Ők építették fel azt, amiben benne vannak. És ez az ítélet. És az ítéletet pedig, mint következményt, Isten engedi, hogy megtörténjen a nép életében. És Ezékiel pontosan tudja, hogy a mostani helyzet azért van, mert a nép így döntött. És ennek a következménye a fogság. Úgyhogy Isten haragja, Isten ítélete, ez a felszín. De aztán 5 évvel később, miután elhurcolták a népet, később megjelenik Isten, és elénk tárja a haragnak a mélységét. Hogy a munkahelyi tapasztalatainkból tudjuk, hogyha a főnök jön és meg akar látni minket az íróasztalunknál, akkor sejtjük, hogy valószínűleg nem a fizetés emelésről fogunk csevegni, hanem valami rossz dologról fogunk beszélgetni, és hogy hát vannak olyan típusú emberek, akik már rögtön az ördögöt a falra festik, és jaj, biztos nem tudom, amit elrontottam, vagy kirúgnak, vagy bármi. Szóval azért úgy rettegünk és félünk ettől, amikor a főnök eljön és meglátogat minket. Érezzük, hogy baj lesz. És rettegünk attól, hogy esetleg elénk tárja a haragját. És a Bibliában, amikor meglátogat minket a főnök, úgy hívjuk ezt, hogy teofánia. Amikor váratlanul megjelenik. És volt már ilyen, láttunk már ilyet korábban Izrael történetében. Volt már égő csipkebokor. Volt már füstfelhő. Volt már tűzoszlop. Volt már szelíd hang. Volt már nagyobb hang. De itt most valami egészen másról van szó. Itt most valahogy ketté szakad a valóság. Megszűnik a láthatatlan határ, vagy megszűnik az a határ a láthatatlan és a látható világ között. És egyszerűen Ezékielnek a tekintete elindul a földtől az ég felé. És látja, hogy villámlások és viharok vannak. És aztán még feljebb tekint. És látja, hogy orkánok és szélvész. És aztán még feljebb is látja, hogy furcsa, négyfejű és négyszárnyú élőlények vannak. És aztán még feljebb tekint, és lát egyfajta boltozatot, ami ezüstösen csillog. És aztán még feljebb tekint, és lát egy szivárványt. És aztán még feljebb tekint, és lát egy zafírfényű trónt. És aztán még, és ott a főnök. És azon a ponton érezzük, hogy bármi is fog elhangzani a főnök, az Isten a király szájából, annak félelmetesen nagy jelentősége van. És mit mond? Mit mond ez az Isten az univerzum leges legtetején? Mi visszhangzik ennek a félelmetes és haragvó Isten lényének a legmélyén? Hát az, hogy elhagytál. Az, hogy elhagyott a népem. És olyan nagy bánata ez, hogy leírásra kerül, amit egy tekesben átnyújt Ezékiel prófétának. És ez gyönyörű. Ez nem kis reveláció, hogy az univerzum magaslatain a királyunk, az Istenünk sírva énekli alá, ami zuhataként hullik lefelé az ő nagy bánatát, amit aztán tekesben ír föl, jegyez föl, mint egy költő, és aztán továbbadja Ezékielnek. Ez gyönyörű. És aztán egy ponton szó szerint leviharzik a mennyből nagy zúgások közepette, és azzal vádolja a népét, hogy amióta szeretlek téged, amióta szövetségre léptem veled, amióta házasok vagyunk, azóta vagy engedetlen, azóta lázadsz, azóta felépítesz magadnak egy külön házat, egy külön hajlékot, az engedetlenség házát, a tagadás házát, amiben beleköltözöl. Miért költözöl el tőlem? Miért hagysz el? És Isten itt csak röviden összefoglalja, viszont a könyv során kendőzetlenül részletezi, hogy mi az ő fájdalmának az epicentruma. Úgyhogy látjuk, hogy félelmetes dolgok hangzanak el, és félelmetes is a látvány. De hogy ne tudnánk észrevenni, hogy Isten haragja legmélyén az Isten népe iránti szerelme van. Jeremiás egy párhuzamos helyen, aki Ezékiel prófétának a kortársa, ezt írja szó szerint, hogy az Isten össze van törve. Isten haragjának a legmélyén az összetört szeretet az, ami lüktet. És az egyiket nem lehet a másik nélkül értelmezni. Nem lehet a haragot a szeretet nélkül értelmezni, mert ennek végzetes következményei vannak. Volt egy ismerősöm, akivel összehozott a sors, összehozott Isten, és neki is hasonló látomásai voltak, mint Ezékielnek. Ő is látott valami kígyót tekeredni a Veszprém városa fölött az égbolton, és járt-kelt, nem bírt lenyugodni, és azt érezte, hogy Isten haragszik, és Isten ítélete közeledik, és nem sokára itt van. És mindenkinek hirdette a megtérést, hogy gyorsan térjetek meg, mert hogyha nem tértek meg, ha nem változtok meg, Isten meg fog büntetni, és utolér minket az ő ítélete és az ő nagy haragja. És hiába kísértem őt zuhogó esőben, meg mindenhova, bármilyen körülmények között, és próbáltam elmagyarázni neki, na jó, de azért Isten abban gyönyörködik, hogy a bűnösök megtérnek, és hogy ő nem áldozatot akar, hanem irgalmat, a kegyelem, és hogy Jézus Krisztus, és hogy szeret téged, azért küldte el az ő egyszülött fiát, hogy megmenek, stb. De nem tudott szabadulni ettől a haragvó Istennek a képétől. Nem egészült ki, hanem Istent úgy látta, mint egy szörnyeteget, ahogyan Dawkins, vagy ahogyan Luther Márton, mielőtt találkozott az Isten kegyelmével. És ez a fajta őrület végül a halálba kergette. Ennyire fontos a helyes Istenkép, ennyire fontos látni azt, hogy az Isten bár haragszik, de a szeretetéből fakad a haragja. Az ítéletet nem lehet a harag kontextusában értelmezni csak, hanem a kegyelem kontextusában. És persze, Isten mélységesen haragszik, és engedi is, hogy a haragja áradjon, és hogy pusztítjon, egy részét meg is engedi, hogy a nép megízlelje, de nem úgy, mint egy karmikus droid, nem úgy, mint egy robot, aki engedi, mint egy masina, mint egy kávéautomata, hogy van, akit megjutalmaz, és van, akit megbüntet, hanem a sírálmai, a könnyei között mutat arra rá, hogy az ő lénye összefonódik a tiéddel, hogy az ő szíve összefonódik a te szíveddel. Nem marad érintetlen, nem marad független. Fáj neki a lázadásunk. Fáj neki az, amikor elhagyjuk. És erről Isten nem hallgat, hanem el is magyarázza, hogy mi ennek a fájdalomnak az oka. Úgyhogy harmadik pontként nézzük meg, hogy mi a harag oka. Említettem már korábban, hogy Isten engedetlen nép kifejezést használja, sokszor engedetlen nép, engedetlen nép. Az az érdekes, hogy a nép, ez itt egy olyan szó, ami azt jelenti, hogy olyan, mint a többi nép. Idegen lettél. Idegen nép. Eltávolodott nép. Olyan vagy, mint a pogányok, akik körbevettek téged. Távol vagy tőlem. Elidegenedtél tőlem. Pogányokhoz lettél hasonlóvá. Pogánynak azt jelenti, hogy a maga fejed után jársz. És éppen ebben lettek pogányokhoz hasonlóká. Önfejűek lettek. Önnön fejük, önnön lényükre szűkítették le a saját világokat. Kiszorítani Istent az életünkből, kiszorítani Istent a szövetségünkből, kiszorítani Istent a szolgálatunkból, a családunkból, kiszorítani Istent a bizalmunkból egészen addig, míg az egész életünkből ki nem szorul az Isten. És végül aztán teljesen egyedül nem maradunk. Ez jelenti pogánynak lenni, és mindeközben pedig elfelejteni azt, hogy mi minden jót tett velünk az Isten. Elfelejteni azt, hogy kihozott kézen fogva Egyiptom földjéről. Elfelejteni azt, hogy mannával etetett minket. Elfelejteni azt, hogy gondviselést élvezhettünk általa. Elfelejteni azt, hogy felszárította a könnyeinket. Elfelejteni azt, hogy ígéreteket adott nekünk. Elfelejteni azt, hogy mennyi minden áldozatot hozott azért, hogy nekünk életünk lehessen. Ezt jelenti pogánynak lenni. Kiszorítani Istent az életemből, és elfelejteni őt. És ez az, ami neki nagyon fáj. És ezt a fájdalmat a házasság metaforájában bontja ki elénk Isten. Ezt mondja Ezékiel későbbi fejezeteiben Isten az ő népének. Így emlékezik vissza az ő népére, mint menyasszonyára, mint hűséges, mint a hűséges szerelmes, a szó szerint a következőket mondja Izraelről. Elmentem melletted, és láttam, hogy már a szerelem korában vagy. Ezért ráterítettem ruhám szárnyát, és betakartam mesztelen testedet. Megesküdtem neked, és szövetségre léptem veled, és az enyém lettél. De aztán később azzal folytatja, hogy Izrael olyan, mintha rajta kapta volna a saját hitvesét másokkal. Tudjátok, mit mond Isten a népéről? Ezékiel könyvében. Több fejezeten keresztül ki kellene ide tenni a piros 18-as karikát. Nem is mondanám. Úgy beszél a csalódásáról, úgy beszél Izraelről, mint a feleségből lett prostituáltról, aki elhagyta a hűséges szerelmét, és ráadásul még ő fizet. És mindenre hogyan reagál Isten, hogyan beszél az ő fájdalmáról, az ő népéről? Megint szó szerint idézem. Jaj nekem, összetörtem. Gyógyíthatatlan a sebem. Azt gondoltam, hogy majd csak kibírom ezt a bajomat. Kézen fogva vezettem ki őket Egyiptomból. A férjük voltam. Isten haragja mögött, Isten fájdalma van. Isten fájdalma mögött pedig a szeretete, amit az ember tört össze. Úgyhogy, ha már találkoztunk Isten fájdalmával, akkor utolsó pontként feltehetjük magunknak a kérdést, hogy na jó, de akkor mihez kezdjünk ezzel az egésszel? Értem, hogy Isten haragszik, értem, hogy miért haragszik, értem, hogy miért fáj neki, de akkor én mihez kezdjek az ő fájdalmával? Zsigerileg talán azt tennénk mindannyian, hogy bocsánatot kérünk, és megígérjük, hogy többé nem tesszük. Na de hát a saját tapasztalatainkból tudjuk, meg Ezékiel is tudta, meg az egész nép is tudta, hogy ez nem működik. Ez egy ideig, óráig működik, de ez nem elég. Volt egyszer egy keresztény házas pár, akik meglátogattak egy lelkipásztor, pontosabban a fér hevesen fölkereste, és mondja, hogy hogy Tiszibá az van, hogy, úgy néz ki, a feleségem el fog hagyni, mert elköltözött, és nem válaszol az SMS-eimre, és hát aztán elkezdte beszélgetni. Na jó, de hát mi történt? És most hát az én hibám, a nyelvem az oka, a temperamentum az oka, egyszerűen nem bírok magammal. Hogyha vitatkozunk, akkor nagyon éles, és nagyon durva tudok lenni, és aztán elkezdett sírni, és akkor felhívták a feleséget, átjött, megbeszélték, és a feleségnek fölragyogott az arca, hogy de jó, életemben először hallom a szádból azt, hogy nem csak beismered, hanem azt is, hogy sajnálod, és hogy akkor dolgozzunk ezen, és megfogadta, és hogy akkor megváltozik, és odafigyel magára, és így tovább. Aztán 5 hónap múlva megint felkereste a lelkipásztort, hogy megint elköltözött, és úgy néz ki, hogy most már fog visszajönni. Mert hogy körülbelül 5 hónapig bírta módosítani, változtatni, formálni a saját viselkedését. De Isten nem azt kéri, hogy formáld át a viselkedésedet, mert ez nem elég. Azt kéri, hogy formáld át a szívedet, hogy a szíved formálódjon át. A szívednek van szüksége reformra. Mert ez az ember nem azt sajnálta, hogy fájdalmat okozott a feleségének, és fájdalmat okozott Istennek, hanem azt sajnálta, hogy ennek az lett a következménye, hogy elment. Önmagát sajnálta. Nem azt, hogy fájdalmat okozott. Nem azt, hogy megbántotta Istent. A saját büszkeségét sajnálta. Nem szerette eléggé a feleségét és Istent ahhoz, hogy meg akarjon változni. És ez itt a kulcs. Nem azonosult, nem értette meg Istennek és a feleségének a fájdalmát. Jobban szerette a saját büszkeségét, és azért még a kardját is kivonta, hogyha valaki azt kérdőre vonta, akár a házastársa, vagy bárki más. Ezért nem elég a viselkedésünket megváltoztatni. Egyrészt nem lehet, másrészt, ha siker, akkor csak ideig, óráig tart. Isten a szívünket kéri. És ez történik Ezékiellel. Mert amikor átnyújtja a tekercset Isten, átnyújtja a fájdalmát, akkor Ezékiel azonosul Isten fájdalmával. Nem bocsánatot kér, nem elnézést, nem kezd el fogadkozni, hanem magáévá teszi az Isten fájdalmát. Megérti, hogy miért van összetörve az ő szíve. Azonosul vele, egyé válik vele. És ez édes, mint a méz, ahogyan olvassuk. Ez édes, mint a méz. Azért édes, mint a méz, mert ez azt jelenti, hogy Isten szeret minket. Nem azért haragszik, mert utál, nem azért van ítélet, mert utál. Azért haragszik, mert szeret. És ez édes, mint a méz, ez evangélium. Az, hogy hiányzom neki. Az, hogy annyira azonosul velem, hogy bármi, amit teszek, az a távolság, ami közöttünk van, az fáj neki. Ez édes, mint a méz. És ő már előbb azonosult velünk a kereszten. Milyen érdekes, nem? Hogy Isten fájdalma, amit leírásra kerül, amit elkezd leírni ezen a tekercsen, ez az ének szó. Ez az ének szó végül a kereszten csúcsosodik ki. Mert hogy a király, aki sírva énekli el az ő népének az elhagyását, a kereszten azt énekli el, hogy az Atya elhagyta őt. Én Istenem, miért hagytál el engem? Azért történt meg ez, azért azonosul velünk bűnösökkel, hogy nekünk ne kelljen azonosulni a bűnnel és a halállal. Helyettünk teszi ezt meg. Isten annyira szeret minket, hogy inkább saját magában szenvedi el az ítéletet és a haragot, semmint, hogy jogosan kiárassza ránk. És ott a kereszten összetöretik Jézus teste. Mert azonosul velünk bűnösökkel. Ez Isten fájdalma. És amikor az ember beletekint az evangélium mélységébe, Isten haragjának a mélységébe, akkor ezzel a gyönyörű képpel találkozik. És azonosul vele. Nem arról van szó, hogy, Persze, változzunk meg, de ne azért változzunk meg, mert félünk a következményektől. Azért változzunk meg, mert szeretjük Istent. Azért szeretjük, amit ő tett értünk. És az úrvacsorában pontosan ezzel találkozunk. Nem csak a fájdalmat vesszük magunkhoz, nem csak ez a kenyerünk, hanem a kegyelem és a reményi is. Ezt jelképezi az úrvacsora. Hogy Jézus Krisztus kereszthalála által mi már nem Isten haragját, hanem a kegyelmet vesszük magunkhoz. Mert egyszer s mindenkorra elszenvedte azt helyettünk és értünk, hogy azokra, akik őt szeretik, ne kelljen elviselniük a haragot, az ítéletet. Úgyhogy így vesszük magunkhoz az úrvacsorában a megbocsájtást és a feltámadás és az örök életre tett ígéretek felüli reménységet. Azokat az ígéreteket, amiket éppen Ezékiel könyvében fogalmaz meg Isten, és amiket az utolsó vacsorán Jézus megerősít és elpecsétel. Így készíti elő számunkra Ezékielen keresztül Isten a szív reformját. A te szívedet akarja. Úgyhogy az az imádságom, hogy miután megértettük az Isten haragjának a mélységét, az ő szeretetét, vigyük elé a szívünket imádságban, és imádkozzunk azért, hogy formáját. Amen. Istenünk, megrendülve állunk itt előtted, és fel se fogjuk azt, hogy mennyire szeretsz minket. Fel se fogjuk azt, hogy mi van a szívednek a legmélyén. Egyszerűen hihetetlen, hogy egy olyan Isten vagy, aki megindul rajtunk, akinek fáj az, hogy távol vagyunk tőle. És bevalljuk előtted, hogy sokszor nem tudunk azonosulni ezzel a fájdalommal, bele se gondolunk, mert pogányokká lettünk, mert elfelejtettük azt, hogy te milyen vagy, és hogy mit tettél értünk. Kiszorítottunk az életünkből, nincs már helye a szerelemnek irántad, nincs már helye a szeretetnek, annak a szeretetnek, amivel te szeretsz minket. És persze ösztönösen kérhetnénk tőled most bocsánatot, és kérhetnénk téged arra, hogy segíts nekünk máshogy viselkedni, de arra kérünk téged, hogy az a látomás, amit Ezékiel könyvében felmutatsz, hogy újjá formálod a szíveket, ezt tedd most velünk. Akár érezzük, akár nem. Kérünk téged, hogy formáld át a szívünket. Hogy úgy lássunk és úgy érezzünk, ahogyan te látsz, és te vagy felénk. Így kérünk téged, hogy hallgass meg minket. Amen.
Így imádkozzunk. Istenünk, azért imádkozunk, a te szent lelkedet segítségül hívva, hogy ez az úrvacsora ne váljon egy szokással, ne váljon csak azzá, hogy csak azért kijövünk, mert máskor is kiszoktunk. Azért imádkozunk, Urunk, mert most itt voltak a léleknek ezek az ajándékai. És kérjük, Urunk, hogy hagyd tudjuk ezeket teremni gyümölcsként azért, mert ezt a szövetséget te megújítod az úrvacsora által is. Urunk, hozzád imádkozunk, nincs másban reménységünk. És szeretnénk ezt megvallani közösen így. És Urunk, imádkozunk azokért is, akik most úgy jönnek itt, hogy kérdéseik, kételjeik vannak. Imádkozunk, Urunk, azokért, akik a környezetünkben úgy jönnek itt, hogy ők csak a haragvó Istent látják, és nem látják mögötte az okokat, nem látják azt, hogy kegyelmed és szereteted is van. Urunk, imádkozunk hozzád, hogy a te kegyelmed és a szent lelked elérje őket is. A te fiad nevében kérjük ezt, aki így tanított minket imádkozni. Mi, atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.